Kulturális hírek az Inforádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Kántor Viola. A következő fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallhatnak válogatást. A Herendi Porcelán Manufaktúra idén ünnepli alapításának 200. évfordulóját. A bicentenárium alkalmából egész éves országos és nemzetközi programsorozat indult, amely kiállításokkal, kulturális rendezvényekkel, művészeti eseményekkel és szakmai programokkal tiszteleg a világ egyik legismertebb porcelán manufaktúrájának öröksége előtt. Rozgonyi Ádám beszélgetett Simon Attilával, a Herendi Porcelán Manufaktúra ZRT vezérigazgatójával.
Nem kell mondani, és nem is kell ezt külön kiemelni, 200 év milyen hosszú idő. Mi kell a fennmaradáshoz?
A Herendi Porcelán Manufaktúra ebben az esztendőben ünnepli megalapításának 200. évfordulóját, és sok-sok kulturális művészeti eseményen keresztül szeretnénk jelezni ennek a manufaktúrának ezt a hatalmas történelmi múltját. Ugyanis mi azt valljuk magunkról, hogy a Herendi Porcelán Manufaktúra az nem csak egy sikeres gazdasági társaság, de egy kulturális közösség is, ahol értékteremtés, értékmegőrzés és értékátörökítés zajlik. És mielőtt a sok-sok jubileumi eseményünkről beszélnék, arra a kérdésére, hogy mi szükséges ahhoz, hogy egy kézikészítésű manufaktúra ilyen hosszú időn keresztül sikeresen működni tudjon, akkor erre nem lehet egyetlen mondattal, egyetlen szóval válaszolni. Sok-sok tényező együttes hatása kellett és kell ma is ahhoz, hogy Herend világ első manufaktúraként meghatározó szereplője legyen a porcelánművészet iparágának. Először is kellettek a világkiállítási sikerek, amelyek közül az egyik legismertebb az 1851-es londoni világkiállítás, ahol annyi annyira megtetszett Viktória királynőnek egy herendi alkotás, egy egész készletet rendelt a Windsori kastély számára. Mind a mai napig ezt a mintát Viktória mintának nevezzük. De a világkiállítások sora folytatódott Bécsben, Párizsban, tengeren túlon, sőt a manufaktúra működésének mai ritmusában is a kiállítások, a porcelánművészeti kiállításoknak rendezése az jelentős szerepet tölt be. Csak az elmúlt 10-15 évben mintegy 150 kulturális kiállítást rendeztünk Magyarországon és Magyarország határain túl, és azt gondolom, hogy mindezzel nem csak a herendi porcelán jó hírét és brendjét vittük szert a világba, de Magyarország országi más építése szempontjából is a manufaktúra jelentős szerepet töltött be. Aztán a sikerhez elengedhetetlen a kiváló minőségre való törekvés. És nálunk az természetes, hogy a manufaktúra kapuit csak első osztályú kiváló minőségű herendi alkotás hatja el, de nálunk a minőség jelenti a társaságon belüli rendet, rendezettséget, szabályozottságot és a munkatársak közötti kulturális kapcsolatot is, kulturált kapcsolatot is. Ez adja a herendi minőség lényegét. Aztán ott van a festékek titkos receptúrája. A manufaktúra Herend több mint 850 különböző színnel dolgozik, és ezekről a színekről tudni kell azt, hogy amit mi pirosnak, sárgának, zöldnek, kéknek látunk, az valójában még 7-8 különböző festék titkos receptúrájából összeállt keverék. És ez a titkos receptúra, ez csak a manufaktúrára jellemző. Azt gondolom, hogy azokat a színeket, amelyeket Herend a porcelán testére tud varázsolni, semmelyik más manufaktúra ma a világon nem tudja megtenni. Aztán a herendi sikerhez hozzátartozik az alapanyagok receptúrája, a kaolin fölpát és a kvarc keveréke. Minden manufaktúra saját félbejelző titke ezeknek az aránya, így a herendi manufaktúrája is. De talán ami a siker egyik legmeghatározóbb eleme, az abban ragadható meg, hogy mi a tradíció mellett nagy figyelmet fordítunk az innovációra. Elengedhetetlen a tradíciók tisztelete, de nem akarjuk a múltunkat apró pénzre váltani, folyamatosan keressük az újat, keressük a jövőt. És ebből a gondolkodásból kiindulva a 16 000 meglévő fehér formánk és a 4 000 meglévő festett mintánk, összesen 64 millió különböző alkotásunk mellett évente az innováció jegyében 300-400 új alkotás születik a manufaktúrában. Hogyha ezt munkanapokra lebontjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy minden nap egy Herendi alkotással meglepjük a világot. De az innováció az nem csak a termékfejlesztési innovációt jelenti, a vállalatvezetési, vállalatszervezési, PR kommunikációs, technológiai innovációt is. Azt gondolom, hogy ebben is Herend élen tud járni. És amiben még élen járunk, hogy mi úgy tekintünk magunkra, hogy egy társadalmi felelősségvállalást is hordozunk, és ez pedig a művészeti kiállításokban jelenik meg. A 200. alapítási évfordulónk tiszteletére az év eddigi részében is már számos kiállítást rendeztünk. Jelen voltunk a győri Zicsi palotában januárban, aztán a Majki remeteség kiállító termeiben is megjelentünk februárban. Ott voltunk a soproni Lechvillában művészeti kiállításunkkal. A Herendi Múzeumunkban először Alsó-Ausztriával közösen egy szecessziós kiállítást rendeztünk, majd pedig most pár héttel ezelőtt egy 200 évet felölelő porcelánművészeti kiállítást mutatunk be a Herendi Porcelán Múzeum kiállító termeiben. De büszkék vagyunk arra, hogy a fertődi Eszterházi kastélyban is tudtunk kulturális kiállítást rendezni. Külföldön ott voltunk a Ljubljanai Liszt Intézet kiállító termeiben. Örülünk annak, hogy Galántán is egy kulturális kiállítást tudtunk rendezni. Nem olyan régen Budapest Andrássy úton egy kerítés kiállításon keresztül mutatjuk be Herend értékeit a Tihanyi Bencés apátság gyönyörű kiállító termében, Királyok porcelána, Porcelánok királya című bicentenáriumi porcelán kiállításunkat nyitottuk meg. Készülünk a Magyar Állami Operaházba, ahol a Hungarikum a Páholyban 2 évszázad Herendi ritmusa kiállítással fogjuk a nagy közönséget ámulatba ejteni, és Balatonfüreden is készülünk egy kiállítással a Zsidó Kiválóságok Házában, ahol a Kultúrák Beszélgetése Hit és Művészet című kiállítással fogjuk bemutatni azt a hatalmas művészeti értéket, amellyel ma Herend a világban rendelkezik.
Meg lehet ezt határozni, hogy melyik herendi porcelán manufaktúra legértékesebb darabja?
Tradicionális mintáink mellett nagyon sokan érdeklődnek az újítások, az innovatív jellegű porcelánjaink iránt. Ha a tradicionális porcelánokat vesszük számításba, akkor a Victoria, a Rothschild és a Zaponyi mindenképpen olyan minták, amelyek örök klasszikusai a herendi porcelán manufaktúrának. Ugyanakkor viszont ezeket a mintákat folyamatosan redizájnoljuk, és ebből megszületve minden lakásbelsőhöz és minden korosztályhoz illő mai modern porcelánt is tudunk kínálni. Erre egy példát is hadd mondjak. Klasszikus mintánk a Victoria minta, amelyet az előbb említett 1851-es londoni világkiállításhoz lehet kötni, de ennek egy megújult mintája, redizájnolt változata az a Royal Garden minta, amely pár évvel ezelőtt született, és Vilmos herceg évszázados esküvőjén Magyarország hivatalos NASZ ajándéka volt. Így tudjuk hordozni a tradíciót és az innovációt, itt tudunk a jelenen átívelő múlt és jövő között egy élő manufaktúra lenni.
Simon Attilát, a Herendi Porcelán Manufaktúra ZRT vezérigazgatóját hallották. Ötödik alkalommal rendezik meg augusztus 8-án a Nemzetközi Cigánydal napját. A világ legnagyobb egynapos cigányzenei fesztiváljához idén is több ország csatlakozik, és csaknem 30 zenekar lép fel Magyarországon és külföldön. Budapesten a központi ingyenes koncertnek a Magyar Zeneháza ad otthont. A rendezvényt Rostás Mihály Mazsi kezdeményezésére a Nemzetközi Cigány és Világzenei Hálózat szervezi. A fesztivál művészeti vezetőjével, Rostás Mihállyal, Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Idén 5. alkalommal rendezzük meg a Nemzetközi Cigánydal napját. Magyarországon idén sajnos csak 5 helyszínen sikerült megszervezni, és külföldön pedig Magyarországon kívül 6 országban, de így is 11 helyszínen. Ugye hazai és külföldi zenekarokkal Magyarországon, illetve a külföldi helyszínekre Magyarországról delegált zenekarok népszerűsítik a Magyarország, illetve a Nemzetközi Cigányzenét.
Tehát úgy kell ezt elképzelni, hogy tehát akkor több településen különböző koncertek lesznek?
Így van, ugye cigány és nem cigány zenekarokkal közösen. A nem cigány zenekaroktól egyetlen kérésém van, hogy a saját repertoárjukba építsenek bele egy-két lovári nyelven elhangzó dalt. Ezzel is szeretnénk a saját cigány fiataljaink figyelmét felhívni a lovári nyelv fontosságára, illetve annak megtartására.
Hol lesznek ezek a koncertek?
Magyarországon, Budapesten, Százhalombattán, Hódmezővásárhelyen, Oroszlányban, illetve Bereményben, külföldön pedig Franciaország, Lengyelország, Spanyolország, Szerbia, Szlovákia és Románia várja a kedves közönséget, aki nyitott a cigány kultúra ezen részének megismerésére.
Milyen is egy cigány dal, hogyha valaki hozzányúl egy ilyen dalhoz, ebből a kultúrkörből származó alkotáshoz, és kicsit átalakítja, vagy a saját képére szabja, attól még cigány dal marad?
Én azt gondolom, hogy igen. Hát a magyarországi jól át cigány zenéről tudok inkább beszélni. Ugye ezeknek a daloknak megvan a sajátos stílus jegye, vagy jegyei, és nem áll messze egyébként a magyar népzenétől, hiszen a magyar népzene, illetve az olácigány zene táplálkozik egymásból, és nem csak dallamvilágában, hanem adott esetben még szövegtartalmában is. Természetesen a cigányság életében születnek mai napig új szerzemények, hiszen az életünk, illetve az életvitelünk megírja valójában a dalok szövegtartalmát. Nyilván más hatások voltak az 50-es években, vagy azt megelőzően, és más érzelmi hatások érik a mai fiatalokat, de ettől még stílusában meg tud maradni. Én azt gondolom, hogy mi cigányként gyermekkorunkban a stílus tanultuk meg, nem is csak konkrétan a dalokat, hiszen a dalok azok megtanulhatóak, én azt gondolom, könnyen bárki számára. Itt a stílus az, amely egyedivé teszi az olácigán zenét.
Milyen viszonya van az elektronikus zenéhez? Inkább úgy is kérdezem, hogy egy elektronikus zenei köntösben megjelenő cigány dal képviselhet értéket?
Nehéz kérdés. Én azt gondolom, hogy bármi tud valójában úgy értéket képviselni, hogyha élő emberek vannak mögötte, és nem csak egy számítógép generál zenei alapot, az is tud szép lenni, vagy hatásos érzelmileg, de én azt gondolom, hogy az olácigány zene ereje az élő előadásban rejlik, és az adott pillanat érzelmi hatásai. Tehát gondolok itt arra, hogy egy adott koncertünk, például a Romengóval is, a közönség is tudja irányítani, tehát érzelmi hatásban is. Tehát mi igazodunk adott esetben a helyszín hangulatához, a közönség hangulatához. Hogyha nagyon azt látjuk, hogy bulizni támad kedvük, akkor inkább a táncos dalokat játsszuk nyilván. Hogyha inkább zenehallgató közönség van, akkor ott bátrabban adjuk elő a lírai, lassúbb tempójú dalokat. Tehát tényleg a koncert helyszín is írja a repertoárt, de én azt gondolom, hogy ezekben rejlik az igazi őserő, amikor élőben, élő hangszerekkel és azokkal a tradicionális hangszerekkel tudjuk előadni az adott esetben a cigányzenét, amin, hát én azt gondolom, amin az őseink is játszottak, és itt nem túlzok ezzel, hogy főleg ugye a háztartási eszközök bevonása volt a jellemző, mint a kanna, a teknő, a kanál, adott esetben az asztal teteje, vagy a szekrény oldalát, ezekből csaltak ki ritmusokat, erre jött ugye rá a szájbőgő, és majd az ének, vagy a több szólamú ének. Körülbelül ilyen 70 éve jelent meg egyáltalán a húros hangszer a magyarországi olácigány zenében. Ugye ennek hiányában kénytelenek voltak a cigányok minden olyan eszközből hangot vagy ritmus kicsalni, ami a környezetükben volt, és én azt gondolom, hogy ebben ugyanúgy rejlik az az ősi érték, amely ma adja meg a magyarországi cigányzene értékét.
Talán jót jelentett, hogy egy-egy élőzenés valóban zenekari koncert azt tulajdonképpen képes egy stadiont is megtölteni emberekkel.
Hála Istennek, igen. Erre a legjobb példa, nem titok, és nem is akarom eltitkolni, a Párnugraszt zenekar, talán nekik sikerült először olácigányzenészekként megtölteni egy csarnokot. Ez nagy büszkeség minden magyarországi olácigányzenét játszó zenekar számára, hiszen ez nem csak a Párnugraszt sikerét erősíti, hanem maga a műfajét is. Úgyhogy innen is kívánunk további sok sikert. Nem csak a Párnugrasztnak, hanem minden magyarországi olácigány zenét játszó zenekarnak.
Rostás Mihály Mazsi zenészt, a Nemzetközi Cigánydal Napja művészeti vezetőjét hallották. Almási Aladár 80. születésnapjának alkalmából rendez tárlatot a Kas Galéria, amely az elmúlt évtizedekből műfajokon átívelő alkotásokat mutat be. A szerdán nyílt kiállításhoz kapcsolódik egy rendhagyó kiadvány is, amely a művész leltárjából készült. A tárlatról és a kötetről Rozgonyi Ádám kérdezte Almási Ivort, a Munkácsi Mihály díjas képzőművész Almási Aladár fiát.
Sokszor hallottam őt, máig ugye sokat beszél arról, hogy hogyan dolgozik, és akkor az egy kicsit mindig eltér attól, amit amúgy az ember megfigyel. Azért abban nagy átfedés van, hogy viszonylag fluid az alkotói mód, ahogyan ő dolgozik, tehát ezt abszolút megerősíthetem, hogy nem egy szerkesztett, nem egy tudatosan, kognitíve komponált dolog az, ahogyan ő vizuálisan kifejezi magát, hanem egy jóval ugye ösztönösebb, illetve hát igen, azért használtam a fluid szót, mert hogy van egyfajta flow ugye abban a önkíró alkotói jellegben, ahogyan ő dolgozik, és igen, ez annál organikusabb, annál természetesebb, minél kevésbé van megszakítva.
Ennél fogva magában a kiadványban is tulajdonképpen szöveggel találkozhat az olvasó? Csupán szöveggel?
Igen, igen. Csak szöveggel, és méghozzá magának a kiadványnak az apropója az volt, hogy közösen itt családilag most már 10 éve leltározzuk az édesapám tulajdonában lévő műveit, amik még a tulajdonában vannak, és hát ennek a leltározásnak a fő részvevője az én voltam, körülbelül 2024-ig, és hát mivel ez egy elég kemény és nem túl áldásos munka, felmerült egy ilyen kreatív ötlet, hogy a feleségem részéről, aki képzőművész és könyvtervező, hogy hát milyen jó lenne ezt így egyben megjeleníteni egy könyvformában, mert egy leltár az egy nagyon száraz, nagyon funkcionális dolog, kicsit olyan bántó tartalom most úgy mondva, hogy száraz, tehát olyan élvezhetetlen szinte, de amint az ember ezt egy könyvben látja, és esetleg van valami kis szerkesztői kreativitás, ami ezt megmozgatja, akkor már hirtelen elkezd élvezhetővé válni, vagy akár élvezhető.
Merőben akár a fikciós irodalomra is hajaz.
Igen, akár igen. Mindenképp van egyfajta abszurditása ezeknek, nyelvi, de inkább képi, tehát ahogyan képileg is van egyfajta abszurditás mondjuk a képeken belül is, így motivumok szintjén, ez nyelvileg nagyon kijön a címekben. Itt a tördelés adta meg azt a kicsit ilyen vizuális költészetre emlékeztető jelleget a könyvben, mert a feleségem úgy tördelte ezt, hogy ő bizonyos oldalakon csak 1, 4, vagy 5 egy kicsit cím van, meg vannak mozgatva az adott oldalakon a tördeléssel a címek. Van, ahol, mit tudom én, 20 darab is be van zsúfolva. Tehát, hogy van egy ilyen, ahogy az ember lapozgatja ezt a kötetet, van egy ilyen játékos jelleg benne. És igazából, ami fontos, a két részből áll ez a könyv. Az első része ez a 800 cím egymás után számozva, 1-től 800-ig, és a könyv második felében van egy függelék, ami pedig tárgymutatóként funkcionál, és ott mind a 800 tétel a számozás alapján ki van bontva műtári adatokkal, tehát technika, méret, évszám. És így tulajdonképpen lehet párosítani a műcímet azzal, hogy ez milyen jellegű műtárgyhoz tartozik.
Magán az összegző tárlaton is egy-egy műalkotás villantja fel tulajdonképpen nyilván az egyes alkotói
periódusokat. Igen. Tehát tulajdonképpen ez a kötet azért egy többlet, de maga a kiállítás az egy kicsi, abszolút intim válogatás, és törekedtünk arra, hogy olyan művek legyenek kiállítva, amik amúgy nem nagyon szerepeltek kiállításon.
Almási Ivor képzőművészt hallották. Nemzetközi irodalmi díjat kapott Viski András Kitelepítés című regényének német kiadása. A fordítást a Tankó Tímea készítette. Az író 2022-ben megjelent regénye az 1950-es évek romániai kitelepítéseinek történetét dolgozza fel. A mű korábban az osztrák köztévé top listájára is felkerült, Németországban pedig februárban a hónap könyvének választották. Rozgonyi Ádám elsőként a Nemzetközi Irodalmi Díjról kérdezte Viski Andrást.
Volt egy méltatás, itt a többi között elhangzott az, hogy a fordítónak csodálatosan gördülékeny és magabiztosan árnyalta munkája fordítása. Kitelepítés az örgő bürokratikus nyelvtől a szívdobbanások közötti csendig terjed. Ön hogyan fogadta ezt a méltatást és magát az elismerést?
A könyvnek a német változata 2025-ben jelent meg 25 őszén, és tulajdonképpen megjelenése óta folyamatos beszélgetés zajlik a könyv körül a német nyelvterületen, Németországban, Ausztriában, és hát nagyon sokat beszélnek a fordításról, mindenütt fölmerül, és ezek nem pusztán ilyen udvariassági körök, hogy ne hagyjuk ki a fordítót a beszélgetésből. Persze, nem szabad kihagyni sohasem a fordítót a beszélgetésből, hanem ennél sokkal több. Úgy tűnik, hogy Tankó Timea gyönyörűen megragadta ennek a nyelvnek a kihívásait, de ő meg szokta említeni Timea, és a díjátadáson is ezt tette egyébként, megköszönve a díjat, Katarina Rábe nevét, aki a főszerkesztője a könyvkiadónak és a közép-európai és kelet-európai részlegnek a vezetője. És egy egészen különleges szerkesztőnek mondják őt is, aki nagyon hamar ráérez arra, hogy mit kíván el az eredeti nyelv. Tehát együtt is dolgoztak, de hát én is dolgoztam Timeával nem annyira a német nyelven, hanem arra emlékszem, hogy nagyon sok fantasztikusan izgalmas kérdéseket, kérdést tett fel nekem a fordítás során, és ezek a kérdések az író nézőpontjából el szokták dönteni nagyon hamar azt, hogy milyen mélységű és tudású fordítóval van dolgunk. Tehát nagyon sokat köszönhetek Timának, hogy a könyvvel ez lett, ami lett. Én egyébként most éppen Ulmból beszélek, Ulmban vagyok, a Donaufesten, a Duna Fesztiválon. Itt találkoztam az olvasókkal, és változatlanul nagy-nagy érdeklődés övezte az író-olvasó találkozót.
És hát a regényért, a regény okán az osztrák köztévé toplistájára is került korábban, illetve hát Németországban volt a hónapkönyve és a kitelepítés. Minek köszönhető ön szerint a sikere?
Izgalmas kérdés, hiszen én nagyon sokáig ugyanezt a kérdést tettem fel magamnak, de a magyar nyelvterületre vonatkozóan, hiszen már akkor számomra egy nagy kérdés volt, hogy tulajdonképpen mi is ennek a felfokozott érdeklődésnek az oka, és hogy az olvasók miért tekintik ennyire magukénak ezt a könyvet, mert ha az ember rányít a könyvre, akkor inkább egy művészkönyvnek tűnik, semmiképpen sem egy populáris regiszterben íródott, hát ez ráadásul távol is áll tőlem alkatomnál fogva, nem is értek hozzá, ez egy másfajta tudást igényel a populáris irodalom, ez nem az én utam. Nagy tisztelettel beszélek róla, mert mondom, nagyon sokfajta tudást igényel annak a megalkotása is. De egyre inkább, ahogy találkoztam az olvasókkal, és egy egész évet odaadtam az életemből, hogy ne írjak, hanem az olvasóval találkozzam, ha már ennyire nagy az érdeklődés. És nagyon sokszor azt hallottam, hogy az ő történetüket írtam meg. Tehát az volt az érzésem, hogy az olvasók elhallgatott történet megjelenésének, megszólalásának élték meg a kitelepítés megjelenését, ami nekem meglehetősen nagy meglepetés volt, de ez inkább a tudatlanságomról beszél, hiszen Romániában is ugyanígy fogadták, és Romániában egyre nagyobb a nyomás a román szakma részéről, hogy a könyvnek meg kell jelennie mi hamarabb románul, most már ez meg is fog történni.
Miski András, Kossuth és József Attila díjas erdélyi magyar írót, drámaírót hallották. Az elmúlt csaknem fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallhattak válogatást a kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán, a heti felelős szerkesztő Király István Dániel, valamint a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is búcsúzik a műsorvezető Kántor Viola.
Kulturális híreket hallottak.